Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 167. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót.
Mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya volt mindig gondja ránk, a sok jót helyel áll, ki sem mondhatja szánk.
Helyünket elfoglalva, a 425. dicséret első három versét énekeljük. A 425. ének így kezdődik: Ó Ábrahám ura! Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te jó pásztorként jöttél el ebbe a világba, mégpedig az én pásztoromként, a mi pásztorunkként, és ránk találsz, mert keresel minket, és ad Uram, hogy mi is tudjuk megvallani, ahogy Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, hogy valóban átéljük ezt, hogy tiéd vagyunk, hozzátartozunk, hogy kimentettél minket az ordító oroszlán szájából, a sátán szájából, ahogy Dávid kimentette az oroszlán és a medve karmaiból, a bárányait úgy mentettél te ki, a gonosznak a torkából, a halál szájából, és áldunk, magasztalunk ezért a győzelmedért, mert te azt akarod, hogy életünk legyen, és nem szeretnéd, hogy elvesszünk. Tudod, hogy a gonosz mindent megtesz azért, hogy minket a kárhozatba taszítson, elválasszon tőled örökre, pedig te arra teremtetted az embert, hogy közösségben legyen veled, hogy szeressen téged azért, amit tettél érte. És köszönjük, hogy ebből a gonosz kézből kiragadsz, és azt akarod, hogy elinduljunk követni téged. És köszönjük, hogy ma is figyelhetünk a te szavadra, mert szavaiddal vezetsz, irányítasz. A szavaidban élet van, bölcsesség, útmutatás. Mert Uram, ha te nem szólsz, akkor eltévedünk. Akkor arra figyelünk, amit ez a világ mond. És ez a világ rossz irányba. Tájol minket. De köszönjük, hogy még mindig van ige, amin keresztül szólsz. És Uram, az, hogy meghalljuk, amit mondasz, és hogy hallgassunk is rá, komolyan vegyük minden kérdésben, ne engedjük, hogy kívülről határozzák meg a gondolkodásunkat, ideológiánkat, életformánkat, hanem az, hogy mindezt a te szavad irányítsa, formája, és köszönjük, hogy te pásztorként előttünk jársz, és vezetsz minket, és az, hogy most is rád figyeljünk. Köszönjük, hogy az igét a kezünkbe vehetjük, és Uram, te szent lelked által tárd fel annak a mélységeit, üzenetét, hogy eljusson a szívünkig, mert magunktól, Uram, nem értjük, de te segítesz, hisz azt mondtad, hogy a Szentlélek eljön, és megtanít mindenre, meg eszünkbe juttatja az evangéliumot, amit te mondtál, és kérünk így, szólj általa most hozzánk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. A rómaiakhoz írott levél 11. fejezetének 11. versétől a 24. verssel bezárólag. Tehát Isten igéje Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből szól hozzánk a 11. fejezet 11. versétől. Kérdezem tehát, nem azért botlottak-e meg, hogy elessenek? Semmiképpen, hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy féltékenykedjenek. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, és vesztességük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzá lesz teljességre jutásuk. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben tehát én, a pogányok apostola vagyok, dicsőítem a szolgálatomat, hát ha ezzel féltékenyé tehetném véreimet, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha elvettetésük a világ megbékélését jelenti, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az, és a gyökér szent, az ágak is azok. Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágak ellenében. Ha pedig kérkednél, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Ne fuvalkodjál fel, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, majd téged sem fog kímélni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét. Keménységét azok iránt, akik elestek, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz a jóságában. Különben téged is kivágnak. Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint való vad olajfából kivágattál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Az apostol ismét a római gyülekezetben lévő fő problémával foglalkozik, ami nem volt más, mint az, hogy megváltozott a gyülekezetnek az összetétele, hiszen amikor Rómában létrejött a keresztény gyülekezet, Krisztusban hívők elkezdtek egy közösséget alkotni, akkor ők többnyire zsidókból lett keresztények voltak. Ugye eleve valószínűleg Rómába úgy jutott el az evangélium, hogy nem az apostolok vitték oda, hanem olyan zsidó emberek, akik az első pünköstkor jelen voltak, átélték a Szentlélek kitöltését, és ugye hitre jutottak, aztán ugye az első gyülekezetről olvassuk, hogy naponként összejöttek házaknál, és az apostoloktól tanulták a Jézusról szóló történeteket. Tehát megismerték Jézust, megismerték Jézusban a messiást, a megváltót, és betöltekeztek Szentlélekkel, hazamentek Rómába, és először a zsidóknak kezdték hirdetni, az ott élő zsidóknak, hogy megszületett, eljött a világba a várva várt messiás. És ez a messiás nem más, mint a názáreti Jézus. És egyre többen elfogadták az evangéliumot, egyre többen átélték, hogy Krisztus föltámadt a halálból, megszólítja őket, újjáteszi a szívüket, és növekedett a gyülekezet. Aztán, ahogy gyarapodtak, a maguk környezetében is bizonyságot tettek, már a nem zsidóknak is, de a gyülekezetnek a fő létszáma zsidó keresztényekből állt. És nem is volt semmi probléma, mert zsidóból lett keresztények, és pogányok között, pogányokból lett keresztények, nagyon jól el voltak egymással. Akkor jött a probléma, amikor Claudius császár elűzte a zsidókat Rómából. És ő csak zsidót látott. Nem tett különbséget a Krisztusban hívő zsidók között, tehát már a keresztények között, és az ószövetségi zsidók között. Számára mindenki zsidó volt. Mert hogy a problémát az okozta, hogy a zsidó keresztjének, a nem, zsidó, nem keresztjén zsidókat misszionálták. Mentek és elmondták nekik, hogy ide figyeljetek, hát ti is zsidók vagytok, hát eljött a messiás, már ne várjátok. És persze, ahogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben látjuk, mikor Pál is bemegy a zsinagógákba, hogy csak egy-két személy fogadja ezt el, és látja meg Jézusban a messiást. A többség az elutasítás ellene fordul azoknak, akik hirdették a Krisztust. És a császár megelégelte, hogy ilyen veszekedések vannak, és minden zsidót kizavart Rómából. És ez azt jelentette, hogy így a gyülekezet átalakult. Pogányokból lett, keresztények alkották. De egy idő múlva Néró visszahozatta, visszahívta a zsidókat, mert rájött, hogy gazdasági szempontból szükség van rájuk. És így visszajött sok zsidó keresztjén is, és fölkeresték a római gyülekezetet, csatlakoztak újra hozzájuk, de már akkor sokkal többen voltak a pogány keresztjének, és feszültség keletkezett. A pogány keresztjének már tehát megkísértette, hogy ők az igazi követői Jézusnak, ugye a római levél elején látunk is ilyen Pálnak ilyen megnyilatkozásait, hogy nem úgy van. Másrészt a zsidók is azzal az igénnyel mentek vissza, hogy igen, mi zsidók vagyunk, és így lettünk Krisztus követői, hát mi vagyunk az igazi tanítványok. És most a 11. fejezetben újra ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy mi van a zsidókkal, mert a keresztények közt elterjedt az, hogy hát igen, de ezek a zsidók megölték a messiást, így Isten elvetette őket, ők már nem Isten népe, és végül is ez a gondolkodás ez a mai napig jelen van. Tulajdonképpen a zsidó üldözéseknek ez volt az alapja. Ugye, ha a történelemben visszagondoljuk, nagyon sok zsidó üldözés volt, a második világháború zsidó ellenes ideológiája is erre épült, hogy a zsidók megölték a messiást, ők az Isten ellenségei el vannak vetve, helyére lépett a keresztény egyház. Ugye helyettesítő teológiának mondták, és ez még a mai napig, ugye sokaknál jelen van. És akkor Pál próbálja ezt a kérdést tisztázni, és rámutat arra, hogy föltesz egy kérdést, hogy kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? És akkor határozottan felel rá, Isten nem vetette el Izraelt, hiszen ők voltak az első, akiket elhívott arra, hogy őt képviseljék ebben a világban. Igaz, hogy ebben a képviseletben elbuktak. Igaz, hogy nagyon sokszor kellett Istennek keményen beavatkozni, mert letértek az ő útjáról, elfordultak az ő igéjétől, de nem vetette el őket. A másik dolog pedig, ugye, hogyha ezen gondolkodunk, hát igen, hogy a zsidók nem töltötték be a rendeltetésüket, akkor azt is végig kell gondolni, hogy mi milyen bizonságtevők voltunk a 2000 év alatt. Ugye, tehát nekünk sincs mit a zsidók szemére vetni, mert bizony a magát kereszténységnek valló nép az nagyon sokszor nem élt krisztusian. Ugye? Sok nyomorúságot Krisztus nevében követtek el, és sok bűnt, sok gyilkosságot. Tehát mi sem éltük meg úgy, ahogy azt az Úr Jézus megélte. Nem őt képviseltük, tehát nincs mit szemükre vetni. És Pál azt mondja, nem vetette el az ő népét, és azt hivatkozik arra, hogy nézzétek, hát én is izraelita vagyok, Benyámin törzséből származom, vagyis Isten, hát engem is megszólított, elhívott. Ha elvetette volna a zsidóságot, akkor mondja Pál, hát engem se hívott volna el. És ugye a nem zsidó népek pontosan egy zsidónak, Pálnak köszönhetik, ugye, hogy eljutott hozzájuk az evangélium. Vagy amikor nagy büszkén mondják, hogy a keresztény Európa, hát Európába kihozta el mindenki számára az evangéliumot, Pál. Ugye, amikor átéli, hogy nem tud merre menni, mert bármerre megy, mindenütt zárt kapukat lát, ő Kis-Ázsia belsejébe akart tovább haladni, és nem engedi az Isten lelke. És egyszer csak egy látomást lát, amelyben egy macedón férfi jelenik meg a számára, és azt kéri tőle, hogy jöjj át hozzánk Macedóniába. Jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk. És így megy Pál Európába. És aztán több helyen hirdeti az evangéliumot. Még Rómában nem járt, de megírta a levél elején, hogy oda is szeretne eljutni, szeretne Jézusról bizonyságot tenni, szeretne ugye valamilyen lelki ajándékot adni számukra, hogy az ő hitáltal megerősödjönek, és arra is számít, hogy ők is adnak neki lelki ajándékot. Hogy ő is megerősödhessen. Ez a testvéri kapcsolat, amikor két hívő vagy keresztény tud Krisztusról beszélni. Amikor az evangéliumot adjuk egymásnak, amikor el tudjuk mondani, hogy Isten mit végzett az életemben, vagy tudunk beszélni arról a szolgálatról, amit az Úr Jézusnak teszünk. És amikor halljuk egymás bizonyságtételét, az megerősít. Amikor látom, hogy a másikat is az Úr hogyan vezette, vagy segítette ki egy nehéz helyzetből, hogy áldotta meg az életét, hogy áldotta meg az ő bizonyságtételét, az megerősítés lehet. És Pál így tesz bizonyságot, hogy az ő élete, szolgálata is arról beszél, hogy Isten nem vetette el az ő népét. És most a 11. verstől kezdődő szakasz, amit olvastunk, újra egy kérdéssel indít, kérdezem tehát, nem azért botlottak-e meg, hogy elessenek? Tehát tovább folytatja, és rámutat, hogy igen, a zsidók megbotlottak, és ugye ez a botlás ez azt jelentette, hogy ugye évszázadok óta várták a messiást, és amikor eljött a messiás, csak kevesen látták meg. Voltak, akik meglátták, hiszen a tanítványok, a 12 apostol is zsidó volt. És aztán jó páran még hitre jutottak a zsidóságból. Vagy ahogy említettük, ugye pünköstkor a többség zsidó volt. Zsidó emberek élték át, hogy a Szentlélek leszállt, és aztán tartanak bűnbánatot, és a saját életükbe is elfogadják az Isten bocsánatát és a Szentléleknek a jelenlétét. De mint nép, ugye nemet mondtak a Krisztusra. Megfeszítették. Ugye, tehát ugye az egy döbbenetes dolog, hogy eljön az Isten közéjük személyesen, meglátogatja őket, és nem veszik észre. De hát föltehetjük a kérdést, hogy mi a saját életünkben, amikor Isten bejelentkezik, amikor megszólít, mindig észreveszem, mindig hallom, vagy én nem utasítom el. Hát pont azért olyan ma a világ, amilyen, mert elutasítjuk mi is a Krisztust. Azt mondjuk, már nem kell nekünk. Jézus már egy lejárt lemez. A kereszténységnek lejárt az ideje. Nagyon sokan így gondolják, és helyette valami mást próbálnak ugye behozni, elsősorban az ész, az észnek a kultuszát, de mit mond Pál, hogy az evangélium ideje, a Krisztus ideje nem járt le, és nem is fog soha lejárni. Tehát azt mondja, nem azért botlottak-e meg, hogy elessenek, és mindjárt határozottan, semmiképpen. Tehát Isten nem akarta, hogy elessenek, hanem ők döntöttek rosszul. Mert ugye látjuk, hogy Krisztus eljön, de nem úgy jött el, hogy mindenkit, tehát az egész zsidóságot ugye a szárnyai alá vette, kötelező formába. Ugye eleve elutasította, hogy úgy gondolkozzanak, hogy majd ő egy király lesz, egy uralkodó, aki trónra ül, akkor lehet, hogy elfogadták volna. De ő egyszerűen jött. És hogyan? Úgy, hogy megszólított, és kinek magának kell dönteni, hogy kell-e nekem ez a Krisztus, kell-e nekem Jézus, akarok-e az ő útján járni. És ez ma is így van. Személyesen szólít meg, és nekem kell dönteni. Nem elég az, hogy beletartozom egy felekezetbe. Elmondhatom, igen, én beleszülettem, református vagyok, ez nem elég. Nem el kell oda jutni, hogy megismerem Jézust, kicsoda, mit tett értem. És amikor azt mondja, hogy jöjj, kövess engem, akkor ki kell mondani, hogy követlek, vagy én nem követlek. Vagy lehet, hogy nem mondok semmit, csak, mint a gazdag ifjú, elmegyek tőle, megszomorodva. Mert nem kell az, amit ő kínál. Nem akarom föladni, ugye, az én saját énemet, természetemet, akaratomat. Nem akarom magam alávetni Jézus irányításának, és azt mondom, hogy én más úton akarnék járni. És tehát ez személyes döntés. És mit mond Pál? Hogy ugye nem azért botlottak meg, hogy elessenek. Tehát Isten nem az elesésüket akarja, hanem a megmentésüket. Úgy, mint minden embert meg akar menteni. Minden népet meg akar Krisztus menteni. De miénk a döntés? És különösen ma lényeges. Nagyon fontos időket élünk. És nagyon lényeges, hogy hangozzék az evangélium. Hogy minél több embernek legyen lehetősége megismerni Jézust, Isten akaratát, Isten törvényét, mert ezen a világomban nagy nyomás van. A gonosz mindent megtesz, hogy az embereket elszakítsa Jézustól, és nagy időket élünk. És kell figyelni, és fogjuk látni. És ezért fontos, hogy döntünk-e Jézus mellett, hogy tudom-e, hogy én hozzá tartozok, bizonyos vagyok-e abba, hogy tényleg ő, akire szükségem van, hogy ő halt meg értem a kereszten, és nélküle nincs üdvösség, csak az ő neveiben, és az ő neve által. Ugye, mert ma mennek nagy dolgok, hogy ugye, most mindenki oda van, elnökválasztás volt Amerikába, eljött a békekorszaka, befejeződnek a háborúk, mindent megoldanak. És nagyon sokan elhiszik. És vigyázzunk, mert nincs más név. Lehetnek jó vezetők valakik, de igazi békét az csak a Krisztus tud adni. És aranykor soha nem lesz, ha nem fogadjuk be Jézust az életünkbe. Tehát anélkül, hogy a szívünk megváltozna, újjáteremtődne, és ezt csak Krisztus tudja megtenni, anélkül nem lesz soha aranykor. Miért? Mert az ember bűnös. És bármit csinálnak, hozhatnak nagyszerű törvényeket, változtatásokat egy rendszerben, de az ember szívét nem tudja megváltoztatni. És az ember szíve nem változik meg, mit mond róla Jézus, onnan származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznosság, a hazugság, és így tovább. Tehát ez ott lesz a szívünkben. És ha ott lesz, akkor ugyanúgy az emberek egymás ellen fognak egy idő után támadni. Tehát a bűn, a nyomorúság, a káosz itt lesz. És ezért fontos, hogy lássuk, hogy csak Jézus. Vagy visszautalhatnék ugye a reformációra. És nagyon fontos lesz, hogy megerősödjön bennünk, hogy egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, csak így léphetünk be az Isten országába. És elmondja, hogy igen, megbotlottak, elestek, ez nem végleges elesés. De az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké. Mit mond Pál? Az, hogy a zsidók elutasították a messiást, az a nem zsidóknak, az egy új lehetőséget nyitott meg. Vagyis tulajdonképpen azt mondja, hát legyetek hálásak. Amiért ők elutasították a megváltót, ezért hozzátok eljuthatott az evangélium, megnyílt az üdvösség útja. Hiszen korábban csak a zsidók ismerték Istent, mert nekik jelentette ki magát. Nekik adta a törvényét, nekik adta az igéjét, ugye, amit az Ószövetség foglalt magába. De ezt követően, ugye nagypéntek, húsvét, pünkösd után az evangélium elindult a nem zsidó emberek felé is. Tehát tulajdonképpen mi hálával tartozunk nekik. És még folytatja is, hogy az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük a pogányok gazdagságává. Tehát mi azáltal, hogy ők elfordultak Jézustól, azáltal mi, mielőttük egy nagy gazdagság nyílt meg. A Krisztus ismeretének a gazdagsága. Ugye Pál apostol a Filippibeliekhez írt levélben ír arról, hogy amikor megismerte Krisztust, illetve Krisztus ismerte meg őt, rátalálta damaszkuszi úton, és kiválasztotta magának, és elhívta, majd elküldte, hogy vidd az evangéliumot, hogy onnan megváltozott az életem. És amit én addig nyereségnek tartottam, az, hogy kiváló rabbi lettem, jó fizetéssel, jó lehetőségekkel, ugye kinyílt előtte, hogy ő lesz majd Izrael nagy tanítója, Gamáliel, utána azt mondja, én ezt Krisztus ismeretének gazdagságáért kárnak és szemétnek ítéltem. Tehát rádöbbent, hogy a legnagyobb gazdagság az Krisztus megismerése. Nincs nagyobb gazdagság annál, hogy én Krisztusé lehetek, megismerhetem, az ő útján járhatok, szolgálhatok neki, aki egy elveszett, bűnös ember voltam. Tehát Pál erre mutat rá, hogy igen, nagy gazdagságot, a Krisztust, a Krisztusban való új életet köszönhetjük neki, nekik. És ugye ez a gazdagság az is, hogy ugye általuk van Bibliánk is. Hiszen mindaz, ami az Ószövetségben íródott, az nekik íródott. Hát micsoda gazdagság az Ószövetség, hogy ottan ismerjük meg, hogy van ennek a világnak teremtője, hogy nem véletlenül lett ez a világ, és a mi életünk sem véletlen, sem cél nélkül van, hanem valaki akart minket. Ugye azokat a csodálatos sorokat, amiket Jeremiásnak mond az Isten, hogy már az anya méhben ismertelek, elhívtalak prófétává. Hát micsoda nagy kijelentés, hogy az élet az anya méhben kezdődik a fogantatással, és hogy Isten ismer bennünket, és hogy terve van az életünkkel. Persze ezt a tervet meg kell ismerni, de ezt is az ő igéjéből ismerhetjük meg. Tehát mindez a gazdagság, amit a zsidók az ő vakságukkal, hitetlenségükkel okoztak, ez számunkra nyereség. És ezért kell, hogy hálásak legyünk, hogy Isten nem azt mondta át, hogyha Izrael kivetett magából, akkor a többi néppel se foglalkozom, hanem igazán hálásak lehetünk, hogy Isten a kegyelem korszakát nyitotta meg a számunkra, a kegyelem idejét, ugye, amit úgy mond a Biblia, hogy az utolsó idő. Jézus Krisztus megjelenésével, tehát amikor eljött ebbe a világba, az utolsó idő érkezett el, és ennek az utolsó időnek az utolsó idejében vagyunk most. Letelőben van a kegyelem korszaka, de ezt meg kell látnunk. Meg kell látni, és ezért szükség, hogy keressük, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz, hogy tegyek ebben a világban? Segíts, hogy minél jobban tudjalak téged képviselni. És mit mond, hogy mindez azért történt, hogy a zsidók féltékenyek legyenek, vagyis, hogy ott legyen bennük, hogy hát nem engedjük át Istent a pogányoknak, hanem hát akkor mi is keressük, mint ahogy sok zsidó keresztjén van ma is a világban. Akik fölismerték, hogy Jézus a messiás, óriási dolog. Ma is Izraelben messiás hívő közösségek vannak, akik szeretik Jézust. És mit mond, hogy majd, tehát az nagy áldás volt a világ számára, gazdagság, hogy ők megbotlottak, elestek, mennyivel inkább azzá lesz teljességre jutásuk. Azt mondja, eljön az idő, amikor Izrael népe ugye teljességre jut, vagyis fölismeri, hogy Jézus a messiás. El fog jönni az az idő. És nektek pogányoknak pedig azt mondom, hogy az én szívem azt tölti be, írja Pál, hogy azon munkálkodjak, hogy a megmentő Jézushoz minél többeket oda tudjak vezetni. Ugye, ha megmenthetnék közülük némelyeket. És ez számunkra is fontos üzenet, hogy hát ezért vagyunk ebben a világban, hogy minél többeket megmentsünk, most értsük jól, nem mi vagyunk a megmentők, de az evangéliummal, hogy rád döbbentjük az embereket, hogy ide figyelj, bajba vagy, úgy látod, hogy nincs számodra már kiút, nincs lehetőség arra, hogy rendbe jöjjön az életed, hát van. Krisztusban és Krisztus által, gyere Krisztushoz, gyere beszélgessünk róla, hogy ott van-e a szívemben, hogy szeretném megmenteni azokat, akik még nem a Krisztusé, akik a világ útján járnak, akiket ez a sátán megtéveszt, vagy akik egyszerűen egy idő után kihátráltak a gyülekezetből, mert jobb az, ami a világban van. Igen, fáj-e nekünk az, hogy látjuk, hogy emberek milliárdjai mennek a kárhozat felé, és naponta hány ember meghal úgy, hogy nem ismeri a Krisztust, és az nem örök életre jut. Ugye itt is az ördög dolgozik a hazugságával, ugye, amikor azt mondja, hát igen, aki meghalt, az már a mennybe van. És mindegy, hogy hogyan élt meg, ki volt, nem. Krisztus nyitja nekünk az ajtót a mennyre. Ő az út. Rajta kívül nem vezet más út Isten országába. Nélküle nem üdvözülhetünk. Nincs örök életünk nélküle. Tehát fontos ezt végig gondolni, hogy megmenthetnék. És ne gondoljuk, hogy akiket Pál a szívén hordoz, hogy azok gazemberek voltak. Mi sokszor úgy gondolkozunk, hogy megmentésre a bűnösöknek van, a bűnözőknek van szükségük. Ugye hányszor mondják, hogy ugye hát miért kéne nekem átadni az életem Jézusnak? Miért kéne megtérnem? Én nem vagyok se gyilkos, se tolvaj, még lehet, hogy parázna sem. Miért? Hát mit mond Pál? Vagyis illetve Jézus Nikodémusnak, annak a kor egyik nagy tanítójának. Egy zsidó tanító, egy elismert ember, hogy újonnan kell születnetek, szükség újonnan születnetek, mert nem láthatjátok meg az Isten országát. Nikodémus nem egy olyan ember volt, mint az a Barabbás, akit leköveteltek a keresztről. Ugye Barabbás egy gyilkos volt, akit a római hatalom el akart ítélni, el is ítélt, és ki akarta végezni, de helyette Jézust küldték a keresztre. De Nikodémus nem olyan ember volt, és mégis mit mond Jézus, szükség néked újonnan születni? Tehát ne engedjük, hogy a sátán becsapjon a gyerekeinknek, unokáinknak, rokonainknak, ismerőseinknek, figyeljük az életét, hát, szuper iskolákat elvégeztek, nagyszerű képzésben részesültek, egyetemi diplomájuk van, lehet, hogy több is doktoráltak, És akkor minden rendben van, de ismeri Jézust. Van üdvössége, megállt már egyszer a kereszt alatt úgy, mint nyomorult bűnös, és átélte, hogy Jézus vére megtisztít. Vagy megelégszünk, hát az életben jól boldogulnak. És ez nekem elég. És azt mondja, Pál, nem elég, mert fáj a szívem azért, hogy elvesznek, és azon vagyok, hogy megmenthetnék néhányat. És azt mondja, Pál, eljön az idő, amikor megismerik a megváltót, és befogadtatnak az örök életbe, és átélik az életet a halálból. Hát ez az evangélium. Halálból életre, Jézus által. Hogy amíg nem ismerem őt, addig a halálba vagyok. Hát azért kellett a pogányoknak is hirdetni az evangéliumot, meg a zsidóknak is. Ugye nincs különbség, nincs egyetlen igaz sem, írja a Róma 3-ban. Nincs, aki keresse, nincs, aki megértse az Istent. Hát halálba, lelki halálba van az emberiség, és csak az jut életre, aki Krisztusra talál, vagy akit Krisztus megtalál. De egyszer a tanítványok is egy ilyen dilemmába kerültek, illetve Jézus hozta őket ilyen helyzetbe, amikor nem tetszett, amit Jézus mondott. Kemény beszédnek tartotta sok ember, és a bővebb tanítványi körből egyre többen elszivárogtak. Már csak kevesen maradtak, és Jézus akkor a 12-höz is intézett kérdést, ti is el akartok menni? Ti is úgy látjátok, hogy nem érdemes engem követni? És akkor Péter előáll, és azt mondja, hogy Uram, hova mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. És ez egy óriási kinyilatkoztatás volt Istentől. Egy óriási látás, hogy Jézus az élet. Igen, ott lehet hagyni, mert valami nem tetszik, de akkor az életet hagyom ott. Mert Jézus az élet fejedelme. Ő hoz engem a halálból életre. És aztán mondja a pogányokból lett keresztényeknek, hogy ti, ugye a zsidókat, meg őket is olajfához hasonlítja, és azt mondja, hogy a zsidók voltak a nemes olajfa, a pogányok pedig a vadolajfa. És azt mondja, a vadolajfa létedre beoltattál a nemes olajfába, annak életet adó gyökerébe. És azt mondja, ne kérkedj. Igen, Isten beoltott oda az ő népe közé, de ne kérkedj. Ne fuvalkodj föl, ne tartsd magad többnek, mert nem te hordozod a gyökeret. A gyökér a zsidóság. A gyökér az ige, az Ószövetség, és majd mellé az Új Szövetség. És ebből szívják az ágak az életnedvet. Mert nem te hordozod a gyökeret. Ugye van keresztény gőg is, és ez néha megkísért minket, hogy hú, mi vagyunk a valak, és elfeledjük, hogy honnan indultunk el. De ne feledjük. Ugye ne kérkedjél, nem te hordozod a gyökeret, a gyökér téged. És az azt mondod, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. De hát kitörettek a gyökérből az eredeti ágak, hogy én oltassam be, mondják ugye a nem zsidók. És Pál helyesli, úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki. Tehát nem hittek, kitörettek. Te pedig hitáltal állsz. Nem az érdemeid alapján könyörült rajtad az Úr, hanem hitáltal, mert hitted, hogy érted is meghalt. Hitted, hogy szeret. Hitted, hogy bűnös vagy. És az ő bocsánatára, az ő vérének erejére van szükséged. De ne fuvalkodj fel, hanem félj, mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, majd téged sem fog kímélni. Hát ezt nem nagyon szoktuk hallani. Vigyázz! Hát hogy őket kitörte, kitörheti a gyülekezetet is. Ugye a Jelenések könyve első 7 levelében Jézus hányszor azt mondja, hogy vigyázz, mert kimozd, ha meg nem térsz, kimozdítom a lámpatartódat. És az a 7 gyülekezet, az mind eltűnt. Az mind eltűnt. Kimozdult a lámpatartójuk, mert nem tértek meg Jézus szavára. Nem fordultak vissza hozzá. Nem alázták meg magukat, hogy Uram, hát elfordultunk. Elhagytuk az első szeretetet. Meggazdagodtunk. Azt mondtuk, nincs szükségünk semmire. Téged is az ajtó elé szorítottunk. Hát bocsáss meg. De nem. Nem bánták meg a bűneiket. És kitörettek, nincsenek. És ott a hány gyülekezet tűnt el? Mi is azt gondoljuk, ó, rendbe teszünk ezt, azt, egy kicsit tuningoljuk a gyülekezeteket egy kis kultúrával, szórakozással, és akkor majd jó lesz. És mit mond Jézus, hogy ki fognak töretni, nem tudjuk megakadályozni, mert a külsőnek tehát a látványnak a megtartása az nem akadályozza meg a kitörettetést, mert Jézusnak a kapcsolat a lényeg. Kapcsolatban legyünk vele. A szívünk a lényeg, hogy megtisztított legyen, hogy neki éljünk. Ugye vedd észre Isten jóságát, bár meglátnánk, hogy milyen jó velünk szembe, és könyörületes, 2000 éve szól az evangélium, és a magyarság is 1000 éve hallja. Meghallottam már, és meghalljuk. És adja az Úr, hogy meghalljuk. És mit mond, hogyha a zsidók nem maradnak meg hitetlenségbe, beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani. Igen, Isten száma nincs lehetetlen, és ez csodálatos. Isten képes újra beoltani. Isten képes azokat életre hozni, akik már a mi szemeink szerint meghaltak. A csontokat is életre tudja kelteni, ahogy ugye Ezékielnél olvassuk. A csontokból is tud újat előhozni, mert ő az élet ura. És így tud életet hozni, beoltani azokat is, akik még nem az övéi, akikről talán már lemondtunk, hogy nem lesz ezekből soha Isten gyermeke, hogy ezeknek nem változik meg az életük. Istennek van hatalma, és azért imádkozzunk, hogy ezt megtapasztaljuk minél többeknek az életében, és a mi életünkben is. Amikor reménytelen helyzetbe jutunk, hogy Isten számára nincs reménytelen helyzet, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy nem vetettél félre minket, nem zsidókat, pogány népeket, hanem megengedted, hogy a te néped elbukjon, Izrael, félretetted őket egy időre, hogy eljusson hozzánk az evangélium, hogy a mi sötét szívünkbe világosság gyújjon az ige által, és hogy felragyogjon a Krisztus a mi szívünkben. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy csak egy időre tetted félre Izraelt, hogy újra terved van veled, fölkaroltad, és újra már nép és elvégzett, hogy megismerjenek téged, hogy egyszer leboruljanak előtted Jézus, és elismerjék, hogy te vagy a királyok királya, uraknak ura, de add, hogy a nem zsidó népek minél több tagja is le tudjon előtted borulni, hogy ne csak egy vallást gyakoroljunk, hanem valóban a szívünket adjuk neked, és éljük a hitünket, és dicsőítsük a te szent nevedet, és beszéljünk rólad. Add a szívünkbe, Uram, azt a felelősséget, azt a fájdalmat, hogy látjuk, hogy a halálba menetelnek emberek, és tudjunk értük imádkozni. Merjük vállalni ezt a szolgálatot, Uram, mert ez a legnagyobb, az imádság szolgálata, leborulunk és könyörgünk, hogy megforduljanak az emberek, hogy oda irányuljanak hozzád, megtalálják a keresztet, lássák a kegyelmet, átéljék, és megújuljanak, és üdvösségre jussanak. Mert Uram, Te nem akarod a bűnös halálát, nem akarod, hogy elvesszen, hanem azt, hogy megtérjen és éljen, és add ezt is a mi szíveinkbe. Add ezt a vágyat, ezt a tusakodást, ezt a küzdést értük. És Uram, óvd meg minket a gőktől, a száfuvalkodottságtól, hogy ott legyen a szemünk előtt, hogy ahogy ők elestek, mi is elbukhatunk, kitörettethetünk, de könyörülj rajtunk, Uram, hogy ennyi ideje szól már az evangélium, hogy ne menjen a fülünk mellett, hogy ne embertől várjuk a megoldást, a megváltást, a békét, hanem egyedül csak tőled. Mert nincs más név rajtad kívül, amely által üdvözülhetnénk, ha csak a te neved Jézus, csak a te neved Úr Jézus Krisztus. És ebben erősíts minket, és így visszük eléd, Uram, a településeink lakóit. Uram, adj ébredést, add, hogy még meglássuk, hogy van menekülés hozzád, de ismerjük föl, hogy bármikor letelhet az idő. Kérünk, könyörülj rajtunk, eléd visszük a betegeket, Uram, a gyógykezelése állókat. Könyörülj, hogy ők is őszintén rád bízzák az életüket, és beléd vessék reménységüket. Ne csak egy gyógyulásért, hanem egy egész új életért, üdvösségért, Uram. És könyörgünk minden betegért, könyörgünk egyedül élőkért, megfáradtakért. Eléd visszük, Uram, a gyermekeket, fiatalokat, házaspárokat. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, vasárnap 10:30-tól pedig Úrnapi Isten tiszteletet tartunk a templomban. Befejezésül a 425. dicséret 4. versét énekeljük, megesküvél, Uram.
Megesküvél, Uram, és ígédben bízom, kegyelmét